Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Igen határozott üzenettel indított Botka László, azt mondta, egyszerűsítve, fizessenek a gazdagok. Ez kinek szól? A gazdagoknak? Szegényeknek?
Jó estét kívánok. Igen, én is úgy gondolom, hogy ez egy határozott üzenet. És a... Ugye persze mindig nehéz elemzőként a politikusok fejével gondolkodni, de azt feltételezem, hogy amikor a szocialista párt vagy Botka László ezt a stratégiai irányvonalat határozta el, akkor valami olyasmi lehetett a fejében. A nemzetközi példák itt az utóbbi időben azt mutatták, gondolok például a német választási kampányra, hogy a határozott, én klasszikus baloldali üzenetek, azok tudtak javítani baloldali pártok pozícióján. Tehát feltételezem, hogy ez az üzenet, ennek az üzenetnek is, ennek a határozott üzenetnek is alapvetően az a célja, hogy azokat a volt baloldali szavazókat, akik valamilyen oknál fogva az elmúlt időszakban nem voltak hajlandóak visszatalálni a szocialista párthoz, vagy bizonytalanok táborában vannak, vagy éppen a Jobbik elcsábította őket az elmúlt időszakban, azokat megpróbálja visszahívni. Értelemszerűen, ahogy a kérdése erre vonatkozott, hogy kiknek szól, értelemszerűen nem a felső státuszú választóknak üzen ezzel, hanem azoknak, akik számára az, hogy egy erőteljesebb, újraelosztó politika legyen, az egy szimpatikus üzenet.
De ha ez stratégiai üzenet, akkor kell, hogy legyen mögötte valamilyen elképzelés az ország osztályszerkezetéről. Osztályharcos üzenet? Szegények, gazdagok?
Hát, valószínűleg lehetne ezt így elemezni, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nincs ilyen mélyen átgondolva. Tehát, hogy ez nem alapvetően egy társadalompolitikai megfontolás, vagy társadalompolitikai koncepció van-e mögött, hanem sokkal inkább egy kampánylogika, ami azt mondja, hogy ahhoz, hogy a szocialista párt ebben a helyzetben, ami itt most a baloldalon kialakult, meg tudja valósítani azt a politikáját, hogy egyedül dominálja a baloldalt, ahhoz nekik most radikális, gyors, hirtelen, jelentős mértékű szavazatnövekedésre van szükség. Ehhez egy nagyon világos, egyszerű, talán azt is lehetne mondani, hogy populista, vagy ha tetszik, populáris üzenetre van szükség. Szerintem ez van e mögött a megfontolás mögött.
Ne gondoljunk mögé többet?
Bizonyára, hogyha itt egy érintett, vagy egy baloldali politikus ülne, akkor azt mondaná, hogy el mögött van egy nagyon komoly társadalomfilozófiai megfontolás is. Ha ez így lenne, akkor ezt már az elmúlt időszakban azért láthattuk volna szerintem. Tehát az ilyen nagy társadalomfilozófiai víziók, azok nem csak úgy egy kampányban szoktak elugrani. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy kampány megfontolás, és annak nem is rossz egyébként. Tehát meg vagyok arról győződve, hogy szerintem ez az elmúlt 7 év baloldali működését figyelve talán a legígéretesebb politikai elképzelés. Nem társadalom politikai, hanem inkább politikai elképzelés.
Ingyen gyógyszer lehetőség megfontolása a 65 év felettieknek. Ez nem olyan, mint amikor Horn Gyula ingyen Malévet ígért, vagy Horváth Csaba a kampányban ingyen BKV-t?
De olyan, és ezek között voltak olyanok is, amelyek kifejezetten sikeres ígéretek voltak. Hát azért itt a magyar kampánytörténetet megnézzük, voltak itt már furcsa dolgok, gondoljon például a 2006-os választásokra, a 13. havi nyugdíj, meg a 14. havi nyugdíj gondolata versengett egymással. Igen, tehát szerintem a magyar politika azért azt tanulhatta meg az elmúlt időszak választásaiból, hogy populizmusban, demagógiában, vagy hát egyszerűen csak értelmező módon akarjuk mondani, ígérgetésekben nincs olyan, hogy túl sok. Tehát szerintem a szocialista párt ezt gondolta át, és ráadásul ezt most nem csak úgy teszi, hogy kifejezetten csak osztogatásról szólnak az ígéretek, hanem konfliktusosan próbálja meg, mert hát ugye valahogy a Fidesz kormánnyal szemben kell meghatároznia magát, és azt mondja, hogy most talált egy törésvonalat, a Fidesz kormány a gazdagok pártja, most őket idézem, mi pedig a kevésbé jómódúak pártján állunk, mondja a szocialista párt. Most ezen lehet nevetni, lehet ironizálni, de azt gondolom, hogy ilyenek a politikai üzenetek, hogy az ember kijelöli, hogy kiknek szeretne kedvezni, kijelöli azt, hogy ki az, aki nem így tette, tehát ki az ellenség, vagy az ellenfél a politikai mezőnyben, erről van szó. És ez tényleg teljesen triviális dolog, amiről most beszélünk, mert a világon mindenhol így indul egy kampány, de a végig gondolja, 2014-ben még ezt is megsporolta magának az akkori baloldal. Tehát odáig sem jutott el az akkori baloldali kampány, az baloldali politikai stratégia, hogy lett volna legalább egy ilyen típusú üzenete. Most van, és én azt gondolom, hogy ez már valami.
Kitől vagy honnan szívhat el szavazót az ilyen típusú üzenet, ha jól van felépítve?
Hát egyrészt szerintem több szintje van ennek. Az első a maga a már most is a baloldali pártok táborában lévő szavazókra vonatkozik. Ugye azáltal, hogy most egy másfajta választási felkészülés zajlik a baloldalon, mint 2014-ben, és másfajta zajlik, mint amiről talán sejtettük, hogy lesz. Ugye itt sokan azt gondolták, hogy egy ilyen nyugati típusú előválasztás lesz. Helyette most úgy látom, hogy egy ilyen vagy nyugati típusú előválasztás felé mennek, tehát egyelőre lőnek egymásra. Ebben nagyon fontos az, hogy ki az erős, ki a domináns szereplő. A szocialista párt, hogyha elő tud állni egy a többiekénél ismertebb, népszerűbb, kedveltebb politikussal, ugye ez lenne Botka László. Egy a többieknél karakteresebb programmal, ez lenne a fizessenek a gazdagok, akkor reménykedhet abban, hogy ez mondjuk a már most a többi kisebb baloldali párt szavazótáborában lévő választók számára is egy ilyen gravitációs erővel bír. Tehát, hogy onnan el lehet szívni szavazókat.
Azt mondanánk, hogy a mi oldalunkon Botka a mi emberünk.
Így van, és ha kormányváltást kívánsz, akkor ne vesztegesd el a szavazatodat az Együttre, a Párbeszédre, vagy a DK-ra, mert ugye ez egy nagyon fontos dolog, hanem szavazz ide. Tehát egyrészt szerintem egy ilyen gravitációs erővel próbálja visszahúzni azokat a szavazókat, akik valamikor a szocialista párttáborába tartoztak, tehát hogy ezt ne felejtjük el, hogy mindezek a pártok, akikről most beszéltem az előbb, ezek alapvetően a volt szocialista, vagy a volt szocialista szabaddemokrata szavazótáborból hoztak el maguknak töredékeket, és azt is ma már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ez a szavazótábor 2002-ben és 2006-ban is együtt a két párt, az MSZP meg az SZDSZ a 2,7 milliós nagyságot ért el. Tehát rengeteg szavazó volt itt 10 évvel ezelőtt ebben a táborban. Ezeknek jelentős része elkoborolt, vagy kis töredékpártokhoz ment. Szerintem egyrészt rájuk gyakorolhat ez hatást. Másrészt pedig, és valamennyire ez is ide tartozik, azokra a szavazókra, akik a szocialista párttól a Jobbik irányába vándoroltak el. Ez nagy vita volt ugye itt évekkel ezelőtt, hogy van-e ez a mozgás, létezik-e ez a mozgás. Szerintem vannak rá elég jó bizonyítékok a választás kutatásban, de ha nincsenek is, tehát ha ezt nem fogadjuk el, akkor szerintem hipotetikusan azért elfogadhatjuk azt, hogy igenis vannak olyan a Jobbik táborában lévő szavazók, akiket a Jobbik szociális politikájával, tehát szociálpolitikájával, vagy egyszerűen csak a baloldal válsága miatt el tudott vinni az elmúlt időszakban. Most ez rájuk is gyakorolhat valamilyen hatást. Most persze ez feltételezés, hogy ez be fog következni, de azt gondolom, hogy akik a kampányt kitalálták, vagy akik ezt a politikai stratégiát kitalálták, azok így gondolkodhattak.
De több lehet ennek a remélt haszna, mint annak a feltételezett kára, hogy a baloldallal jó viszonyt építő üzleti elitet elrémítik?
Hát először szerintem tegyük azt a kérdést, hogy van-e még ma a baloldal a jó viszonyt ápoló üzleti elit. Kétségtelenül volt ilyen a 2000-es években, sőt, az még azt megelőzően is, de én mára ennek csak sporadikusan látom a nyomait, és azt is feltételezem, meg sőt, tapasztalom, hogy azok a magukat baloldalinak valló üzletemberek, akik a 2000-es években mondjuk elkötelezett támogatói voltak ennek az oldalnak, azok is ma már inkább a kapcsolatot a másik oldallal keresik. Egyszerűen a reálpolitikai megfontolás, vagy üzleti megfontolások alapján. Tehát én szerintem ez a veszély ma már nincs a baloldalon, hogy egy ilyen üzenettel elrémisztik az üzleti elitet. Ez már a válságukkal, az esélytelenségükkel és az impotenciájukkal már elrémisztették maguktól.
Az MSZP régi gárdája, akik hosszú évtizedeken keresztül ott voltak, nekik van még valamilyen szerepük? Lendvai Ildikó, Puk László, Baja Ferenc, Szekeres Imre, hosszú korszak.
Hát valamilyen van, az kétségtelen. Azért ezt láttuk a párt belső választásain, hogy időnként volt szerepük abban, hogy dőltek el dolgok. Abban, hogy most hogyan alakul az MSZP stratégiája, ezt nem tudom megmondani, hogy van-e szerepük. Szerintem ez most sokkal inkább Botka Lászlóról és az ő elképzeléseiről szól. Egy kicsit úgy érzem, mintha ő most egyedül futna ezen a pályán, és a többiek egyszerűen kíváncsisággal tekintenek arra, hogy ez sikeres lesz-e ez a kísérlet. Vannak olyanok, akik körülnének, ha nem lenne sikeres, vannak olyanok, akik körülnének, ha sikeres lenne, de nem látom azt az aktivitást, a mögötte való felsorakozást, és különösen nem látom az aktív közreműködést ebben a párt régi garnitúrája részéről. Tehát azt gondolom, hogy a kérdés a válasz az, hogy nagyon kevéssé már.
Gyurcsány Ferenc maga tavaly befizetett 460 millió forint adójával többet fizetett, mint amit Botka László egész életében keresni fog. Lehetséges, hogy az egykori SZDSZ szavazóira pályázik Gyurcsány Ferenc? Programban is megkülönbözteti magát egykori pártjától?
Az kétségtelen, hogy megkülönbözteti magát, de hogy megint mi az ő ambíciója, szerintem az lehet, hogy rövid távon igaz, amit mond, hogy egy szűkebb szavazótábor az, akit ő meg tud szólítani, de ha így is van, akkor is azt gondolom, hogy ez inkább egy a gyengeség vagy a realitás felismerése az ő részéről, mert valójában az szerintem nyilvánvaló, hogy Gyurcsány célja a teljes volt baloldali szavazótábornak és leginkább volt pártjának a szavazóinak a megszólítása. Tehát én azt láttam mindig is az ő politikai mozgásán, stratégiai lépésein, hogy ő a szocialista pártot akarja visszafoglalni, nem abban az értelemben, hogy az MSZP vezetője kíván lenni, hanem egyszerűen el akarja vinni az MSZP szavazótáborát. És őszintén szóval erre addig mutatkozott is esélye, amíg a szocialista pártnak nem volt életerős válasza erre a kezdeményezésre. Tehát bizonyos értelemben én azt látom, hogy Gyurcsánynak az volt a célja, hogy ő az együttműködésnek az úttörője, a kovásza, és a puha szocialista vezetéssel való együttműködésben egyszer csak majd valahogy elkezdi dominálni ezt a baloldali együttműködést, már ugye ez volt a terve. Ez kétségtelenül keresztül úszta ezt a számítást, az, amit most Botka László elkezdett vinni, ezt a konfrontatív politikát. Ugyanakkor miközben itt sok pozitívumot mondtam már a Botkai stratégiáról, azért az egy nagyon komoly kockázata, veszélye, ha tetszik, negatívuma ennek a stratégiának, hogy én nem látom azt a második lépést, hogy mi fog akkor történni, hogyha ezzel a politikával nem fog felmenni jelentősen az MSZP népszerűsége, és továbbra sem hajlandóak vele ebben a formában együttműködni a többiek. Tehát Gyurcsány mondjuk nem hajlandó visszalépni. Hogy lesz akkor ebből egy választási együttműködés 2018-ra, ha az MSZP egymagában nem elég erős ahhoz, hogy ezt a gravitációs hatást kifejtse, és Gyurcsány pedig továbbra is ellenáll. Akkor mit fog mondani Botka László azon túlmenően, hogy köszönöm, akkor ebből nem kérek. Mert ha ő ezt majd 2017. szeptemberében valóban így ezt fogja tenni, tehát veszi a kalapját, akkor a szocialista párt nem, hogy jobb helyzetben lesz, mint volt Botka előtt, hanem rosszabb helyzetben lesz, és akkor valóban, hát teljesen kiszámíthatatlan, hogy ez a választóközönség, ez miképpen fog viselkedni, hova megy, merre szavaz, és egyáltalán, hogy a baloldalnak milyen esélye lehetnek így a választáson.
Az jósolható, hogy szeptemberre, ez év szeptemberére körülbelül milyen különbségre kell fejleszteni az MSZP-DK támogatottságot, hogy Botka Lászlónak alapja legyen át vagy bét mondani?
Hát szocialista politikusokkal beszélgetve, háttérbeszélgetve én azt tapasztalom, hogy az ő fejükben olyasmi van, mint amit a német szociáldemokrata pártnál lehetett látni, hogy érzékelhetően, tehát 10-15% ponttal erősödik a párt. Most ugye Németországban ez a biztos szavazók közötti arány volt, ami szerintem magyar példára fordítva azt jelenteti, hogy a teljes népességben most olyan 10-12% között, most legutóbb éppen a Publikusnál 14, de az egy kiugró adat, de valahol van ide, tehát az 1 millió szavazóra mért MSZP, az olyan 15-18%-ot érne el, tehát jelentősen, egyértelműen elkezd erősödni. Tehát ugye Botka László először azt mondta, hogy ő tavasszal dönt arról, hogy folytatja vagy sem. Most van egy új határidő, ha jól értem, ez a szeptember. Tehát azt gondolom, hogy szeptemberig kell annak kiderülnie, hogy ez a kampányolás, előkampány, ez a vadnyugati előválasztás, amit most a baloldal folytat, vagy az MSZP folytat, ez elviszi-e oda a szocialista pártot, hogy jelentősen ellépjen a kisebb politikai erőktől. Egyébként ez tényleg egy új helyzet lenne, hogyha az MSZP azt tudná mondani, hogy nem csak egy valamennyivel a többiek előtt járó baloldali ellenzéki pártról beszélünk, hanem egyértelműen az első számú kihívó szerepébe kerül. Ugye, mert ez azt jelenti, hogy a Jobbikot elhagyja egyértelműen látványosan, és akkor a kérdés az a választások kapcsán, az lesz majd a kérdés ősszel, ha ez a stratégia működik, hogy Botka László vagy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök. És az onnantól már egészen más a PM-nek, az Együttnek, a liberálisoknak, a DK-nak a megfontolása, és ezen pártoknak a szavazóinak is más lesz a megfontolása. Mert tudni fogják akkor, hogyha az X-et nem oda teszik, ahol Botka László a miniszterelnök jelölt, akkor azzal kockáztatják a kormányváltás esélyét. Most nagyon messze rohantam, mert én ennek az egész forgatókönyvnek viszonylag csekély esélyt adok, csak próbálom értelmezni a gondolkodásokat, és szerintem ez van mögötte.
De akkor nem fog számítani, hogy ki egyéni választókerületben milyen jelölteket indít, mit gondol a saját listájáról, akar-e közös listát, akkor lesz egy ilyen gravitációs erő, ami azt mondja, hogy az az egyedüli lehetséges kihívó? És pont?
Szerintem lehet ilyen. Tehát miután azért a választáson a szavazó egy egyszerű kérdést próbál meg eldönteni, az ugye úgy hangzik, hogy kivezesse az országot, és ha valóban a választásnak van tétje, zárójel, tehát ugye az egy teljesen más helyzet, ha tét nélküli a választás. Ha előre beárazza a szavazó, hogy úgysem lehet kormányváltás, akkor megengedheti magának egy szavazó, hogy a szavazatában alapvetően egy pártidentitást, egy pártpreferenciát fejezzen ki. És
legalább
akkor
menjenek be a parlamentbe.
Így van, mondtad, akkor azt mondja, hogy nyugodtan szavazhatok a DK-ra, szavazhatok a Párbeszédre, vagy az Együttre. Ugyanakkor, ha nem ez a helyzet, és a Szocialista Párt ki tudja alakítani azt, hogy valamennyire megközelíti a Fideszt, és az lesz az értelmezés, és hogy ez Orbán-Botka mérkőzés. Ugye ne felejtsük el, most még ezt nem tudjuk, ma nem ez a helyzet. Hát ősszel, amikor beszélgettünk, akkor az volt az értelmezés, hogy ez egy Vona Orbán meccs. Most ez szerintem hátrébb sorolódott, vagy kevésbé erőteljesen van jelen, éppen Botka László fellépése miatt. Most az a kérdés, hogy Botka vagy Vona lesz az első számú kihívója Orbán Viktornak, de ha el tudja azt érni az MSZP ezzel az erősödéssel, akkor szerintem reális az a feltételezés, hogy a baloldali szavazók, sőt erősebbet mondok, a kormányváltást kívánó szavazók, azok beállnak a mögé, a párt mögé, ahol azt az ember találják listavezetőként, akitől a kormányváltás remélhető. Szerintem ez létezik.
De akkor nem csak a DK-tól kell ellépnie egy tízessel, hanem a Jobbiktól is el kell lépnie az
hát
MSZP-nek.
Igen, én azt gondolom, hogy igen, hogy az értelmezés alakuljon ki a nyilvánosságban, hogy Botka Orbán meccsről szól a választás.
Gyurcsány Ferenc ült itt a minap, azt mondta, hogy Majtényi László jelölése közelebb hozta az azonos oldal politikai erőit. Ez egy jó történet, ezt mondta. Jó történet? Tényleg közelebb mentek?
Nem hiszem, hogy közelebb mentek volna, és azt is feltételezem, hogy az, hogy hajlandóak voltak ugyanazt a jelöltet támogatni, az sokkal inkább szólt a pozíció másodlagos voltának és az esélytelenségnek. Tehát egészen más lett volna a helyzet, ha nem a köztársasági elnöki pozícióról van szó, és hogyha van esély ennek a pozíciónak a megnyerésére. Tehát ugye most egy olyan pozíció kapcsán kellett vagy lehetett együttműködni, amely egyébként sem a főhatalomról szól, és amelynek az elnyerésére sem volt esély. Szerintem ez nem olyan nehéz. Tehát amikor olyas valamivel működünk együtt, amiből a végén úgysem lesz semmi, azért könnyebb kompromisszumot tenni, hogyha az a helyzet, hogy az én emberemből úgysem lehet köztársaság elnök, akkor szerintem könnyebben mondok le arról, hogy a saját emberemet próbáljam meg erre a pozícióra odaültetni. Teljesen más helyzet szerintem a parlamenti választás, ahol valóban vérre menő, komoly tétje van annak, hogy mondjuk lesz a közös listaállítás, hogy ki lesz a közös miniszterelnök jelölt, és hogy hogyan állapodnak meg az egyéni választókerületekben. És miközben most persze az a látszat, hogy ezek a dezintegráció széttartó erők erősödtek meg, tehát most ebben a pillanatban azért mindenki úgy gondolja, vagy sokan úgy gondolják, hogy nem lesz baloldali együttműködés. Szerintem azt azért ne felejtsük el, hogy az egy év még nagyon sok idő. És a Szocialista Párt sem azért csinálja a mostani kampányát, mert nem akar együttműködni, hanem azért, mert jobb helyzetből akar majd együttműködni a többiekkel, az erőpozíciójából akar velük tárgyalni, és nem a kompromisszumok politikáját akarja vinni. Nagy valószínűséggel a DK meg pont ezt akarja kivédeni és elkerülni, de majd lejár ez az idő, majd amikor közeledünk a választásokhoz, akkor szerintem a baloldali megegyezésnek, vagy a baloldali tárgyalásoknak lesz egy újabb fordulója, közvetlenül a jelölt állítás előtt, amikor el kell dönteni, hogy milyen formában indulnak el, és akkor majd újra jön az az írtózatos, brutális nyomás, hogy ha nem közösen indulunk el, akkor esélyünk sincs legyőzni a Fideszt. Ne felejtsük el, hogy 4 évvel ezelőtt, 2014 januárjában, tehát 3 hónappal a választás előtt döntöttek végül, úgyhogy Gyurcsány Ferencet magát is beveszik az együttműködésbe. Még nagyon messze van ez.
Úgynevezett baloldali és a liberális értelmiség, akikről ezen az oldalon mindig szót kell ejteni, már csak Majtényi László jelölése, már annak kitalálása miatt is. Kiszámítható-e, hogy hova áll és mikor? Most hol vannak például?
Szerintem most persze nem lehet erről a táborról, vagy erről a, hogy Tardós István szoktam mondani, erről a gondolkodói körről egységes fogalmakban beszélni, de azt gondolom, hogy a többségük az most kiváró állásponton van, és alapvetően az alapján fogja eldönteni, hogy kit támogat, vagy kinek a támogatására biztat véleményvezérként, hogy ez a Botka projekt, ez mennyire lesz sikeres. Ezért tartom ezt egy kulcskérdésnek. Tehát szerintem most tényleg az a ritka helyzet van, hogy kulcskérdés az, hogy mit fognak mutatni a közvélemény kutatások az MSZP támogatottsága kapcsán az ősz elejére. Mert ha valóban sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy rájuk is ilyen gravitációs erővel, vagy magnetikus erővel fog bírni az, ami történik. Ha nem, és ha Botka elbukik ebben, ennek azért legalább annyi esélye van, mint az, hogy ez egy nagyon sikeres projekt legyen. Tehát, hogyha elbukik, akkor könnyen el tudom képzelni, hogy még majd valahogy Gyurcsány Ferencnek lesz itt egy olyan javaslata, lépése, ami erre a véleményvezéri körre hatással lehet. Nem véletlen, hogy Gyurcsány Ferenc most kivár. Tehát azért ezt érdemes észrevenni. Ő most szeretné megnézni azt, hogy mi történik Botkával. Nagy valószínűséggel ugye abban reménykedik, hogy ez egy kudarcos kísérlet lesz, és el tudom azt képzelni, hogy akkor fogja ő elkezdeni azt, hogy egy kompromisszumosnak tűnő személyi javaslattal jön elő a közös miniszterelnök jelölt személyét illetően.
Az úgynevezett kis liberális pártoknak együtt párbeszéd Botka László megnevezésével milyen jövőjük van?
Hát ez is nagyrészt azon múlik, látja, mindig idejük adunk ki, hogy mennyire lesz sikeres ez a kísérlet.
De minden Botka Lászlótól függ
sok
ezen
minden.
Az oldalon?
Én azt gondolom, hogy igen. Igen. Bizonyos értelemben ennek az oldalnak ő a egyfajta utolsó esélye, vagy egy, ha nem is utolsó esélye, mert ez túlzás, mert mások pont arra várnak, hogy ez az esély, vagy ez a lehetőség, ez kudarcba fulladjon, de egy nagyon erőteljes momentum hatása van annak, hogy ő itt mennyire lesz sikeres, mennyire tudja megérinteni a választóközönséget ezzel a politikájával. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy olyas, mert Botka előtt is, színrelépése előtt is látszott, hogy a kisebb politikai erők együtt, párbeszéd, liberálisok, azok alternatív forgatókönyvekben is gondolkoznak. Én különösen az együttnél látom azt nagyon erősnek, hogy ők beálltak, vagy beleélték magukat abba a gondolatba, hogy önállóan elindulnak a választásokon, és megpróbálnak egy nagyon kritikus, karakteres, kormánykritikus állásponttal megjelenni, és így inkább azt gondolom, hogy ez az a tábor, ami a volt SZDSZ szavazókra, már mindenki róluk beszél, és az SZDSZ árvákat keresi, tehát hogy inkább rájuk próbál fókuszálni szemben a baloldal hagyományos táborából. De őszintén szóval ennek csak akkor lehet szerintem esélye, hogyha a Botka projekt összeomlik, mert azt feltételezem, hogyha ez sikeres, akkor az ő potenciálisan megcélzott szavazóikra is hatást fog gyakorolni az, hogy itt van valami, ami megindult, és a verseny nyitott, és van esélye Botkának arra, hogy nyerjen. Én nem hiszem, hogy egy ilyen helyzetben az a baloldali szavazó, aki kormányváltást kívánna, de mondjuk szimpatikusabb számára Karácsony Gergely, mint Botka László, az végül az egyébként mondjuk kétséges, a parlamentbe bejutásban is kétséges párbeszéd, vagy párbeszéd együtt, vagy kicsi pártok, kimaradók listájára szavazna.
De van ennek valamilyen természetes határideje, aminek meg kell mutatnia, hogy mikor sikeres vagy sikertelen Botka László projektje? Azt mondta, hogy ősszel, és hogyha nagy a különbség, akkor azt lehet mondani, hogy az már a siker egy alapja lehet.
Hát ő határozott meg ilyen.
A március, illetve a tavaszt is ő határozta.
De most meghatározta a szeptembert, és azt gondolom, hogy ezt a végtelenség nem lehet folytatni. Tehát miután azt mondhatjuk, hogy ő valamikor most az év elején lépett be a ringbe, hogyha szeptemberig érdemben nem növekszik az MSZP tábora, akkor az lesz az értelmezés. Itt azt gondolom, az értelmezésnek óriási szerepe van. Tehát akkor az lesz az értelmezés, hogy ez egy kudarcos kísérlet. Tehát, hogyha a szocialista párt nem tud kitörni ebből a mostani 10-12%-os sávból, ahol mozog, vagy ahol tulajdonképpen az elmúlt időszakban mozgott.
És ha akkor ez kiderül, akkor utána újra tervezés. Hát csak már nincs mire tervezni, mert az idő elfogyott.
Idő van, természetesen arra van, hogy egy B forgatókönyv érvényesüljön, csak azt feltételezem, hogy már nem az MSZP fogja dominálni. Tehát akkor jöhet el Gyurcsány Ferencnek az ideje, és azoknak a forgatókönyveknek, ami az ő fejében van.
Botka László szerdán lesz az Inforádió arénájának vendége, most Török Gábor az Inforádió arénájának vendége. Hírek következnek, utána innen folytatjuk.